Utolsó nyarához érkezett a tiszántúli református egyházkerület örökségünk tábora. A pályázati támogatással több éven át futó projektnek köszönhetően összesen mintegy 4500 gyereknek biztosítottak és biztosítanak ingyenes nyaralási lehetőséget tartalmas kulturális programokkal, természetjárással, mozgással és játékkal. 4 helyszínt vontak be a kezdeményezésbe, a résztvevők mindenhol megismerhetik a tájegységek egyedi értékeit. Az utolsó szezon kapcsán Olajlona interjújában Deák Attila, a tiszántúli református egyházkerület fejlesztési irodájának csoportvezetője értékelt.
Az örökségtábor fogalma sokaknak ismerősen hangozhat, itt a mi rádiónkban is foglalkoztunk már ezzel a lehetőséggel, és hát számos református gyülekezet, közösség is élt ezzel a lehetőséggel. Milyen régóta van?
2019-ben volt az első táborunk, és az utolsó olyan év, amikor még egy pályázati támogatásnak köszönhetően teljes gőzzel tudunk haladni. A teljes gőz alatt azt értem, hogy itt mi évente olyan 1100 gyerek táboroztatunk, tehát ezek óriási számok. De van folytatás, tehát lesz ennek a programnak valamilyen mértékű folytatása, de ez az üzemmód, amit itt az elmúlt 5 évben teszünk, hát ez egy nagyon komoly emberpróbáló feladat volt.
Milyen pályázati keretből sikerült ezt megvalósítani, és mi volt az alapvető célkitűzés, amivel elindult ez a program?
Ez egy EFOPOS, tehát emberi erőforrás fejlesztési operatív program által nyújtott támogatásról volt szó. Ugye ezek az EFOPOS támogatások mindig valamilyen humán erőforráshoz kapcsolódó, vagy infrastruktúra fejlesztés, vagy nem feltétlenül infrastruktúra fejlesztés, de bármi, ami az ember központúságra épült, tehát ebből nem utak készülnek, vagy nem tudom. Ez egy hátránykompenzációt szolgáló pályázati támogatás volt, ahol kifejezetten az volt a programnak, a pályázati kiírásnak a célja, hogy olyan hátrányos helyzetű gyerekeket tudjunk élményhez juttatni, akiknek normál családi körülmények között ez nem adatik meg.
Anyagi
háttér elsősorban, tehát itt van ennek a programnak egy kifejezett célkitűzése, hogy ugye 4400 gyermeknek a táboroztatását kellett végrehajtanunk, vagy kell végrehajtanunk 5 éven belül, és ennek a 25-27%, most nem tudom pontosan a számot, ennek vagy hátrányos helyzetűnek, vagy sajátos nevelési igényűnek, vagy fogyatékkal élő gyermeknek kell lennie. Ezek nagyon-nagyon emberpróbáló számok így első ránézésre, és azt hiszi az ember, hogy ezeket könnyű teljesíteni. Hát az a gyermek, aki tulajdonképpen település tábláját is alig hagyja el, hát ő alig várja, hogy ez megtörténjen. De azt kell, hogy mondjam, hogy pont ezekben a családokban nagyon-nagyon jellemző, hogy nehezebben engedik el a gyermekeiket mondjuk egy
nincsenek
ilyen nyári
táborra. Erre szocializálva, nincsen. Hogy egyáltalán legyen ez egy alternatíva nyár eltöltésére, hogy elengedjük a gyereket táborozni?
Ez is benne van. Tehát ugye itt a táboroknak az organizátorai, azok mondjuk a különböző gyülekezetek, vagy református oktatási intézmények, vagy egyéb különböző szervezetek. És nagyon-nagyon sok helyről hallom, főleg amikor egyház községek próbálják ezeket. Nyilván, hogyha a saját gyülekezeti tagjaikról van szó, ez semmilyen probléma nincsen, ott nagyon könnyen megy a mobilizáció, de amikor megpróbálnak nyitni kvázi egy missziós tevékenységet ellátni e felé a célcsoportok vagy hátrányos helyzetűbb diákok és szüleik irányába, akkor rengetegszer falba ütköznek. És akkor még ha jelentkeznek is a táborban, akkor mondjuk az utolsó pillanatban csak lemondják, vagy valamilyen okból kifolyólag megváltozik a helyzet, tehát nagyon nehezen tudjuk ezt a részét teljesíteni. Nyilván vannak olyan oktatási intézményeink, ahol ez könnyen működik, ahol adott ennek a, mondjuk úgy, hogy ennek a kvótának az elérése nagyon könnyen megy, de az oktatási intézmények nagy részére szintén nem jellemző.
Nyilván az utolsó évre azért már kialakult ennek a rendszere, van tapasztalatuk abban, hogy hogy lehet mégiscsak mobilizálni az embereket, és ahogy mondja, évente több mint 1000 gyermek van ebben a táborban. Hol mindenhol lehet földrajzilag ezt teljesíteni, hova mehetnek, és mit kapnak ebben a táborban?
4 tábor helyszínünk van, ugye ezek 6 naposak, 5 éjszaka és 6 nap ezek a táborok. Debrecenben, Berekfürdőn, Tivadarba és Berekdarócon, tehát ez a 4 olyan nagy egyházi üdülőnk. Ugye Debrecen ez egy kollégium, de a másik 3 az egy üdülő, ahol ilyen léptékű csoportoknak a befogadására van lehetőségünk. 40-50 fős csoportokban kell elképzelni, és akkor így évente mondjuk ilyen 25-30-32 turnust bonyolítunk le.
Ez lefedi a nyarat tulajdonképpen.
Abszolút, sőt, már májusban elkezdődik, vagy május végén, közepén, és egészen szeptember végéig pörögnek folyamatosan, ott vannak egész héten, ugye párhuzamosan, hogyha mind a 4 táborhely pörög, akkor 200 gyermek tud menni, de hát ez nem így szokott működni. Tolások vannak, és hát ez egy nagyon emberpróbáló időszak szokott lenni számunkra. A programokat tekintve, ezeket a táborokat nem úgy kell elképzelni, hogy kinyílik az ajtó, bezárul az ajtó, és a 6 nap után újra kinyílik, tehát nem egy ilyen belső körös foglalkozás, hanem rengeteg olyan aktivitást szervezünk számukra, ahol próbáljuk ezt a hát élménydeficitet és egyéb nehézségeket kompenzálni a csoportoknak. Tehát nagyon intenzív programokat választottunk, ahol összekevertük a kulturális dolgokat az aktív mozgással, visszük őket egy napot kerékpártúrázni, vizitúrázni, hagyományőrző programokra, kézműves foglalkozásokra, buszos kirándulásra, rollertúrázni Debrecenbe, zsuzsi vonatozni, hogyha így Debrecenbe járunk, és akkor, amikor kimennek az erdős pusztákra, akkor utána ott zajlik a hagyományőrző foglalkozás. Tehát nagyon, mondjuk úgy, hogy diák csoportok számára ezek nagyon exkluzív programok.
Nagyon gazdag ez az egy hét. És akkor itt érdemes arról is beszélnünk, hogy nem véletlenül örökségtábor ennek a programnak a neve.
Nagyon szerettük volna bemutatni a gyerekeknek azt a Isten által teremtett örökséget, tehát amikor természeti értékekről beszélünk, előszeretettel visszük őket mondjuk a természetvédelmi területekre, és nagyon szerettük volna bemutatni az ember is, főleg a református egyház által teremtett örökséget, amelyet itt hagyott az elmúlt évszázadok az utókorra. Ez az, amikor kapják a kulturális elemeket is, tehát akik mondjuk Debrecenbe látogatnak, őket két napon keresztül olyan rollertúrára visszük, ezek vezetett túrák, szakvezetés mellett zajlanak ezek a programok, ahol a város a reformációhoz kapcsolódó örökségére helyezzük a fókusz, természetesen más dolgok is szerepet kapnak benne.
De hát ez nem csak a debreceni helyszínen van így.
Nem csak a debreceni, a Felső-Tiszavidéken ugyanez jellemző, tehát nyilván egy tákos csarada nélkül nincs Felső-Tiszavidék, vagy Szatmárcsekei református temetőtől kezdve sorolhatnám, tehát mindenhol megjelenik az, hogy az örökség értékeket megpróbáljuk bemutatni. De nyilván tudjuk, hogy nem lehet. Tehát ez egy olyan túlvezérlés fog jelenteni számukra, ezért mindig
nem lehet csak ezzel teletömni a hat napot, ugye így értik?
Igen, és emiatt tehát higítjuk. Ha Felső-Tiszavidéken járnak, akkor visszük őket a vadászati kiállításra. Vásárosnaménybe ugye ez a vadászati világkiállításnak volt a legjelentősebb vidéki helyszín, egy elképesztően impozáns és szép kiállítást kell elképzelni hatalmas területtel, vagy visszük őket strandra, vagy visszük őket élményfürdőbe, vagy ökocentrumba, tehát ahol az állatvilággal ismerkedhetnek, vagy reptárba Szolnokra, tehát a legkülönfélébb. Itt a kulturális értékek mellett tudatosan kerestünk olyan program lehetőségeket, ami nagyon exkluzív az ő korcsoportuknak.
Tehát nyilván az élmény, a tapasztalat, a kulturális töltekezés, és ahogy már korábban említette, a mozgás, amikor aktív tevékenységben lehet részt venni, ez mind garancia arra, hogy egy tábor igazán élményt adjon, és mivel a korosztály ezt diktálja, ezért erre mindre oda kellett figyelni, hogyha valaki erre eljön, ha valakinek ez megadatik, hogy részt vegyen egy ilyen programban, akkor az tényleg feltöltődve menjen haza. Egyébként apropó korosztály.
Tulajdonképpen 17 éves korig tudunk fogadni. Ez egy pályázati előírás volt, hogy a végzős középiskolás végzős hallgatókat nem lehet, de akik még harmadik évfolyamba vagy 11. évfolyamba járnak, bocsánat, őket lehet fogadni, és alsó az elemi első tulajdonképpen. Nyilván mondjuk azt azért megtapasztaltam, hogy mondjuk első-másodikos gyerekeket, hát az egy más.
Tehát komoly
mondjuk,
kihívás?
Hát mondjuk egy biciklitúrára elvinni 40 ilyen apró gyermeket, akiknek mondjuk nyilván egy 20 kilométeres túra ez óriási teljesítményt jelent. Nekik nehezebb az elszakadás otthonról, természetesen más, nagyon-nagyon élvezik, de hát ez ott alvós. Nyilván egy ilyen alsós gyermeket elvinni egy napközis táborba, hát ez minden szülő szokta tenni, de ott alvós az még nem feltétlenül.
Egyébként, hogyha az eddigi évek tapasztalatait nézzük, akkor egyrészt korosztály szempontjából melyik volt a legaktívabb ebben az örökségtáborban, és lehet-e arra példát mondani, vagy tapasztalatot leszűrni, hogy honnan jöttek az egyházkerület, mely részéről jöttek leginkább?
A felsős korosztály a legjellemzőbb, tehát nyilván a középiskolások már idősebbek, ő nekik már nem feltétlenül van ilyen nyári. Tehát a szülőt már nem annyira foglalkoztatja nyáron, mi lesz a gyermekemmel mondjuk, ilyen táborosztatás tekintetében, de nyilván mondjuk egy gyülekezetépítés szempontjából, vagy egy osztályközösség összekovácsolása szempontjából nincs korszakhatár, de kevesebben vannak a középiskolások. A felsősök adják egyértelműen a derékhadat az egésznek, hogyha mondjuk egy gyülekezeti csoport érkezik, akkor teljesen vegyes korosztály jelenik meg egy-egy ilyen táborba. Az volt az alap elképzelés, hogy meg biztos az lesz, hogy a falvakban élő gyerekek a városokba vágynak, és a városokban élők a falvakba. Hát nem teljesen így működött. Alapvetően meg kell, hogy mondjam, hogy Debrecen volt ebben a tekintetben a legkevésbé népszerű. Tehát érdekes, ez nekem nagyon meglepett, ez tapasztalatiság szempontjából érdekes, hogy én tényleg arra gondoltam, hogy kis településeken élők milyen szívesen fognak, és persze jöttek is városokba, de ha preferenciát kellett választani, akkor inkább a kis települések és inkább ez a vidéki környezet sokkal nagyobb teret adott nekik.
Valahogy a nyári táborhoz ez is kapcsolódik, igen. Nem? Ki a természetbe.
Igen, tehát igényelték, de nagyon tetszett nekik, hogy az öreg túron vizitúrázhatnak. Megvolt az a lehetőség, hogy egy olyan helyre kerülnek, ahol nagyon jól tudnak üzemelni.
Kikapcsolódni. Digitális detox, ugye a mai népszerű kifejezéssel, igen, egy igen. Picit visszamerítkezni abban a nyugodtabb világban. Na de inkább arra gondoltam, hogy honnan jöttek.
mindenhonnan. Tehát tényleg azt tudom mondani, hogy a távolság annyiban volt meghatározó, hogy egyetlen egy költségük van a csoportoknak, a busz, vagy amivel jönnek, oda el kell jutni a táborhelyekre. Most nyilván Debrecennek van egy előnye, vonat közlekedés szempontjából nagyon könnyen megoldható, a másik táborhely ez problémásabb. Ez mindenféleképpen azért determinálta. De például van a makói, szikszai iskola, hát ők Makóról járnak 5 éve. Ők simán vállalják azt, hogy és nem is egy csoporttal, 2-3 csoportot szoktak hozni, hogy átszedik tulajdonképpen az egész Tiszántúlt. Nyilván legjellemzőbben azért a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területére és Hajdubihar megye területéről jönnek, illetve Jász-Nagykun-Szolnok megye területéről érkeznek a csoportok, Békés és Csongrád megye az kevesebb, és csak Tiszántúl. Tehát, hogy ennek a pályázati programnak az volt a mi általi preferenciák, hogy nyilván a Tiszántúli Református Egyházkelet működési területéről érkezzenek a csoportok.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben az örökségünk táborokról számolt be Deák Attila, a Tiszántúli Református Egyházkerület fejlesztési irodájának csoportvezetője. Több év alatt 4 helyszínen összesen mintegy 4500 gyereknek biztosított tartalmas nyári időtöltést ez a projekt, ami most érkezett az utolsó szezonjához. Olaj Lana interjújának második részében hallhatnak egy másik tábor lehetőségéről, egy aktív kerékpáros programról is, amiben ugyancsak érintettek a református közösségek.
Utolsó évéhez érkezett az örökség tábor. Van-e még arra lehetőség, hogy valaki erre jelentkezzen, hiszen erre jelentkezni kell, regisztrálni kell, meg kell pályázni ezeket a helyeket, így tudnak bekapcsolódni ebbe a tulajdonképpen ingyenes táborba, gyülekezetek, közösségek, intézmények. Nyitva vannak-e még a kapuk, hiszen mint említettük, nem csak hogy az egész nyarat, hanem kicsit előtte, kicsit utána az időszakokat is lefedi még ez a lehetőség.
Eddig ez egy nyílt toborzással ment. Tulajdonképpen bárki jelentkezhetett, aki ezeket a 25%-os kvótákat tudta hozni, de nem tudták hozni sokszor. Tehát volt egy nehézségünk, hogy
adott csoporton belül nem lehetett ezt az arányt elvárni?
Nem, és egyszerűen betorlódott az utolsó évre egy komolyabb hiány, és mivel lejár a program, nekünk az volt a preferencia, hogy ezt akármi van, teljesíteni kell. Emiatt idén nem alkalmaztunk nyílt toborzást, hanem olyan csoportokat kerestünk meg, vagy olyan szervezeteket kerestünk meg, akiről tudtuk, hogy jó esélyünk van arra, hogy tudják ezeket a létszámadatokat hozni.
Nyilván egy pályázati feltétel az diktált.
De hát 4 évig nem így csináltuk, tehát ez 4 évig itt tényleg azt mondom, hogy nem szabtunk gátat. Tehát kértük, hogy ezt a kvótát bármi áron próbálják meghozni, ha nem sikerült, akkor hát elfogadtuk, hogy nem sikerül, vagy nyilván mindenki törekedett rá, de nem szabtunk semmiféle gátat. Most viszont kénytelenek voltunk, és azt hiszem, hogy 25 csoportunk van idén, és nagyon célzottan. Tehát vannak olyan egyházközségek, kifejezetten olyan egyházközséget kerestünk meg, ami ugye hátrányos helyzetű térség, Lónya. És tudtuk, hogy a lónyai egyházközség környezetében azért sok olyan kis település van, és nyilván az ottani lelkipásztorok hitoktatóként is működnek, akik tudják mobilizálni ezeket a kis településeket. Betelt természetesen ez a 25 csoport hihetetlen gyorsan, és nyilván most nekünk erre rá kellett dolgoznunk picivel, de hát ezek népszerű programok szoktak lenni, úgyhogy most idén lezártuk a jelentkezést, és zakatol a program. Jövőre viszont tehát nekünk van 5 év fenntartási időszakunk, illetve egy olyan brand épült, hogy ezt vétek lenne elengedni.
Olyan népszerű lett ez az elmúlt években, sikerült annyira beépíteni az iskolák, intézmények tudatába, hogy az 5 éves kötelező tovább működtetés ennek a dolognak amúgy is adja, hogy kell még örökségtáborokat szervezni, de hát szeretnének is ezek szerint.
Nyilván, amíg volt pályázat és volt pályázati támogatás, addig tudtuk ezt az ingyenességet, de ennek nem ez a valódi értéke, hogy ingyenes egyébként, mert más táborok azért fizetősek szoktak lenni általában, valljuk be, hanem az, hogy olyan programstruktúrája van, olyan helyszíneken van, ami elképesztően vonzó.
Meg olyan csomagot ad.
Igen. És hát nyilván vétek lenne ezt tulajdonképpen, ha már 5 éven keresztül sikerült egy nagyon jó brendet, egy nagyon ismert táboroztatási programot kialakítani a református egyházon belül, amit mindenki ismer, és alapvetően jó visszhangja és jó neve van. Azon túl, hogy van egy fenntartási időszak ezeknek a pályázatoknak, és kell is folytatunk ezt a programot. A jövő még a modelljén dolgozunk, de ez most 5 évig még biztos, hogy fog futni. Nem ilyen hatalmas nagy létszámadatokkal, mint ahogy eddig, valamennyivel csökkenteni fogjuk, de fog menni.
Mások lesznek a keretek, esetleg a feltételek, de mindenképpen akkor lesznek örökségtáborok, és majd érdemes keresni, nézni ezt a lehetőséget a következő vakáció során is. Érdemes azonban arról is beszélgetnünk, hogy nem az az egyetlen táborozás, amiben a református egyház, a tiszántúli református egyházkerület és annak gyülekezetei érintettek, hiszen erről itt már mi is beszélgettünk, sok területen összefonódnak a különböző lehetőségek. Ugye a kultúra az örökségtáborokban megjelenik, egyházi építés, örökségi, történelmi, irodalmi, kulturális értékek kerülnek terítékre. Tehát ugyanezeken a területeken, lásd Felső-Tisza, az aktív turizmus, a természetjárás, a különböző sporttevékenységek ugyancsak fontos szerepet kapnak, lásd például kerékpározás vagy vizitúra. És vannak olyan táborok, amik viszont erre az adottságra tudnak építeni, ha jól tudom, ebben is van most egy előrelépés.
A vándortáborokról van szó, ebben szerintem kolosszális előrelépés van ma Magyarországon. Én azt hiszem, hogy 5. éve futnak. Ugye a vándortáborok ezek régi keletű dolgok.
Ennyit talán megengedhetünk magunknak, hogy elmondjuk, hogy a mi generáció még tudja, miről beszélünk. Aztán volt egy nagy kihagyás, amikor nem lehetett ilyen programokban részt venni, úgy tűnt, nincs is rá igény, hogy az ember fogja a batyuját, és 2-3 naponta más területre költözik, és ezzel bejár egy adott régiót. Ez a vándortábor lényege.
Így van,
reneszánszát éli.
Abszolút. Tulajdonképpen egy ember kellett hozzá, aki ezt a folyamatot elindulja, Révisz Máriusz, aktív Magyarországért felelős, most már államtitkár, akkor mi kormánybiztos volt, állt ennek a dolognak az élére. Nyilván volt, gondolom, egy nosztalgikus élménye a múltból, és megindult a vándortábor program 18-ban. Először, tehát ez úgy indult, hogy volt egy vízi vándortábor, kerékpáros vándortábor, meg erdei vándortábor. Ugye én a kerékpáros vándortáborban vagyok érintett, mint Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetségi elnökségi tag, és én is dolgoztam a Tiszántúli Református Egyházkerületnél, és én kaptam meg azt a feladatot, hogy alakítsam ki az egyik első vándortábort, kerékpáros vándortábort az országba. Elsőként került a felső Tiszavidékbe, ebbe a programba. Vízi vonatkozásban is, meg kerékpáros vonatkozásban is, nekem a kerékpáros volt a feladatom. És hát emlékszem, hogy 4 útvonal volt első körben, az Őrség, a Cserehát, a felső Tiszavidék, meg azt hiszem a Kőrösök mente volt, és hát azok voltak a tesztévek. Na most az elmúlt 5 év az arról szólt, hogy csak kerékpáros vonat 12 vándortábor útvonal van. Van mellette ugye a vízi, ott is 10-20, nem tudom, rengeteg útvonal van, ahány meghatározó folyója van Magyarországnak, van az erdei, ott is hatalmas számokról beszélt, tehát minden útvonal, minden aktivitásban exponenciálisan nőtt mindig a bevont útvonalak száma.
Bővültek a lehetőségek olyan léptékben, hogy most már tényleg talán lefedi az egész országot?
Hát abszolút. Tehát ma kerékpáros tekintetben nem tudnék olyan részét mondani az országnak, hogy mondjuk miért nincs. Tehát itt most a Zselic lett az új térség ebben az évben, de van székelyföldi vándortábor, és az egyetlen. Tavaly volt egy Érmellék is, tehát 2 határon túli volt, most már csak egy határon túli van egy székelyföldi vándortábor, és azt kell, hogy mondjam, vannak most már zarándoktáborok is, ezek főleg katolikus egyházhoz kapcsolódó, és abban kevesebb útvonal van. Tehát emlékem szerint évente 10-15 ezer gyermeket érint a vándortábor. Ezek óriási számok.
És hogy kapcsolódik a Tiszántúl ebben?
A felső Tisza vidéken ugye van egy nagyon érdekes szimbiózis a református egyház és a tulajdonképpen az aktív turizmus között. Ez az elmúlt éveknek egy ilyen nagyon furcsa terméke vagy eredménye. Egész egyszerűen, ha vándortáborról van szó, vagy bármilyen kerékpártúráról, vagy bármilyen programról van szó, ott megkerülhetetlenek abban a térségben a református műemlékek. Tehát nagyon-nagyon jó esélye van, teljesen mindegy, hogy autóval jön, busszal, bármivel jön az ember, úgyis el fog jutni néhány templomba, ami ugye országosan ismert. Igen ám, de abban a térségben nagyon sok olyan szolgáltatás működik, ami református egyházi fenntartású. Ebben az évben jelenleg ugye 7 napos egy vándortábor, és abból 3 éjszakát töltenek el református fenntartású szálláshelyen.
Itt a felső Tiszavidéken.
Tehát meg ugye most adtuk át nem olyan régen a Csengersimai Életvize apartmanházat, ami református fenntartású szálláshely, ott szállnak meg a 2. nap például. 4. nap Beregdar utcán a 7 csillagban, 6. nap pedig Tivadarban a Ház az élővízhez ifjúsági üdülőközpontban. És közben rengeteg református műemlékkel találkoznak. Tehát azt hiszem, hogy itt ez nagyon erőteljesen összekapcsolódott. Ez a
egy
két
nagyon jó szimbiózis egyébként.
Igen.
Tehát nyilván más a célja egy ilyen vagy olyan névvel meghirdetett tábornak, de a lényege mégiscsak ugyanaz, hogy a táborozó gyerekek élményhez jussanak, hogy hol a hangsúly a sporton, a kerékpározáson, vagy a kultúrán, a töltekezésen, az már más kérdés, az nyilván a szervezők szándéka szerint áttolható, de nincs meg egyik a másik nélkül, és a végeredmény az számít, hogy a gyerek úgy menjen haza, hogy ez nagyon jó volt, jövök jövőre is.
Úgy kell elképzelni ezeket a csoportokat, hogy sorba mennek a útvonalakon. Tehát, hogy nyilván van lemorzsolódás, meg nyilván van akinek, ezek a gyermekek tekernek 250 kilométert, 300 kilométert 6 nap alatt, tehát igénybe vannak véve. Gondoljuk egy Bükre, vagy egy Zemplénre, vagy egy Balaton felvidékre, nyilván ezeken a helyeken azért vannak szintek.
Erőnlétben is egy kihívás.
Abszolút. Minket azért szeretnek nagyon, mert azon túl, hogy látványos és szép vidékről van szó, az, hogy nincsenek hegyek, nincs meg az a szenvedés, aminek egy kerékpár túra során gyakran megvan. Ez ad egy nagyfokú komfortosságot a csoportoknak, vagy a pedagógusoknak, akik hozzák a diákokat, és nagyon népszerű útvonal. Ráadásul az eddigi közvéleménykutatások alapján minden évben értékelniük kell a szolgáltatási csomagot a résztvevőknek. Az egyik legjobb szolgáltatási csomaggal rendelkezünk, tehát mind szállás, mind étkezés tekintetében. Itt érzik úgy, hogy a legmagasabb pont, vagy majdnem a legmagasabb pont számokat szoktuk általában kapni. Nyilván mindig van fejleszteni, meg van hova javítani, de alapvetően nyilván mondjuk egy soproni régióhoz képest itt az árakat még mindig jobban lehet tartani. Már hozzáteszem, már a annyira nem. Tehát azt az óriási polaritást, amit mondjuk a kezdet-kezdetén még éreztem, ezt egyre kevésbé érzem. Nyilván itt a rezsiáraktól a lapanyag árak igazért mindenhol ugyanannyiba kerül, ezek nem változtak.
De ettől független az árérték arányt úgy ítélik meg a résztvevők, hogy ezért itt érdemes.
Igen. Jó szolgáltatókat tudtunk bevonni ebbe a csomagba, és sokat számít.
A létszámokról is beszélgessünk, mert ugye a másik tábor formánál itt nagyon nagy számokról volt szó. Itt, hogyha ezeket a református érintettségeket is figyelembe vesszük, egy tábori szezonban, egy vakációs szezonban, hány gyerek fordul meg ezeken a helyszíneken?
Hát ugye az örökségtábor olyan 1000-1100, ahogy mondtam, a vándortábor meg 4-500, de inkább 500 fővel, sőt tavaly talán 550 fő. Tehát most 22 turnusunk van felső-tiszavidéki vándortáborban, és ugye turnisonként olyan 20-25 fővel kell számolni, de ők 6 napot is mindenhol alszanak, fogyasztanak, mennek. Nyilván ezek az egységeink, vagy a református fenntartású szálláshelyek szempontjából, ezek egy nagyon jó stabilitást jelentenek. Én nem mondom azt, hogy halálra lehet belőle keresni, ezek ifjúsági csoportok, tehát nyilván itt más, de folyamatos.
Egy stabil bázis.
Ez egy stabil bevételt jelent szinte egész nyára. És ugye azért jó, mert ők nem csak hétvégén jönnek, hanem jönnek ők mindig hétköznap, de minden csoport csak egy alkalmat tölt el egy adott táborhelyen. Úgyhogy én azt láttam, hogy aki azért belekerül ebbe a programba, nem engedi el, általában szívesen marad, most nyilván itt piaci szolgáltatókra gondolok, mert egy nagyon stabil és megbízható bevételre lehet szert tenni belőle.
Az elmúlt percekben Deák Attilát, a Tiszántúli Református Egyház kerület fejlesztési irodájának csoportvezetőjét hallották.